Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét Hóseás könyve 11. részéből olvassuk az első verstől a 11. versig felállva. Hallgassuk meg! Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük, a baáloknak áldoztak, és a bálványoknak füstöltek, pedig én tanítottam járni Efraimot. Ő vette őket karjaira, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe. Nem tér vissza Egyiptom földére, hanem Asszíria lesz az ő királya, mert nem akarnak megtérni. És fegyver száll az ő városaira, és elpusztítja az ő zárait, és felemészti őket az ő szándékaik miatt. Mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni tőlem. Ha hívogatják is őt a magasságos Istenhez, senki nem indul meg rajta. Miképpen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izrael? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, mint Seboim? Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam. Nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember, a Szent te közötted, és nem haraggal jövök én. Az Urat fogják követni, ordít, mint az oroszlán, ha ő ordít, remegve gyűlnek össze fiaik napnyugat felől. Rettegve jönnek elő, mint a madár Egyiptomból, és mint a galamb Asszíriának földéből, és letelepítem őket házaikban, ezt mondja az Úr. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, ez a kis szakasz, ami ma előttünk van, nem egy vidám, és nem minden tekintetben vigasztaló szakasz. Azt is mondhatnánk, hogy egy tükröt tart elénk, vagy szembe állítja Istennek a hűségét és ragaszkodását hozzánk, a mi csapodár voltunkkal, Isten felelősség tudatát és a mi gyerekes hozzáállásunkat és viselkedésünket. És azt is megállapíthatjuk, mint oly sokszor, hogy váltogatják egymást a bíráló és ítélő szavak és mondatok, a vigasztaló és Isten irántunk elköteleződő szeretetéről szóló mondatokkal és tapasztalatokkal is, hiszen egy nagyon régen élt nemzedék megtapasztalásai azok, amikről itt olvashatunk. Időszámításunk előtt egy 6-700 esztendővel ezelőtt történt mindez, de a benne lévő üzenet máig időszerű. Nem tudunk minden szót és minden mondatot külön végig elemezni. Van egy mondás a zsidóságban, hogy minden szónak 72 féle magyarázata van, és minden magyarázatnak is 72 féle magyarázata. Tehát a szó magyarázatának is 72 féle magyarázat, és nem tudunk a végére jutni, sőt az egymást követő nemzedékek sem tudják kimeríteni. Olyan ez, mint egy kút, hogy merjük, és van vize, sőt van egy ilyen elképzelés, egy ilyen gondolat, hogy a jól karban tartott kút lényegéhez, a vizének a frissességéhez hozzá tartozik, hogy rendszeresen meregessük belőle a vizet, és igyanak emberek és más élőlények, az érző lények valamennyien igyanak ebből a kútból. De kiemeltem három dolgot, három lényeges dolgot ebből a kis szövegből, aminél egy-egy pillanatra megállunk. Az egyik ez a különös kép, üzenet az Úr részéről, hogy még gyermek volt, amikor megszerettem, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Olyan, mintha Isten elment volna egy intézetbe, ahol árva gyerekek, szülő nélkül maradt gyerekek lennének, és kiválasztott, kihívott volna belőle a maga számára valakiket. Egy pillanatra megállunk, mert ezek a gyerekek mindjárt átmennek a Júcsi nénihez, de gyorsan szaladjatok ide, és vigyetek a csokitokból, azt megvárjuk, jó? Rátok is gondoltunk áldással, és mindenki vigyen a csokiát. Bencének is viszel, mert látom, hogy ő már nem mert visszajönni. De kettőt-kettőt vigyél belőle. Nagyjából egyformák. Érezzétek jól magatok. Szóval Isten elment az árvaházba, elment az állami gondozott gyerekek közé, és megakadt a szeme valami kis, nagyon szerencsétlen népen. Megakadt a szeme olyan népen, amelyiket senki nem akarta hazavinni. Maradok most ennél a képnél, és az Úr azt mondta, hogy kell nekem ez a nép, magamhoz fogadó, örökbe fogadom. Tegnap egy kisfiút, mint mondtam, kis Maximot ajánlottuk az Úrnak a kegyelmébe. A család nem túl vallásos család, egyik fele zsidó, másik fele keresztény háttérrel rendelkezik, és leültünk az asztalhoz előtte megbeszélni, hogy mi is történik a keresztségben. Mi ez a régi zsidó ceremónia, amit aztán mi átvettünk, és mit is jelent az, hogy Isten örökbe fogad bennünket. Nem arról van szó, hogy én az ő nevében eljárva viszek véghez valamilyen ceremóniát, hanem az Úr fogadja örökbe, veszi a nevére ezt a kisgyermeket, és ezért lehető Istennek a gyermeke is, mert úgy általánosságban mindannyiunkra igaz, hogy az Úr teremtett, és mindannyiunkat az ő képére, függetlenül arcszínünktől, kulturális és egyéb hátterünktől, mindannyian az ő teremtvényei vagyunk, és nincs olyan, hogy egyesek a családba születtek, miközben másokat örökbe kellene fogadni, hanem ez a bizonyos örökbefogadás, ez már egy hitvallásos dolog, és mindig Istentől indul el ő bennünket, ki akar hívni, és örökbe akar fogadni. Az eklézia szó is ezt jelenti, hogy a kihívottaknak a közössége. Honnan hívta ki az ő fiát igény szerint? Hát Egyiptomból hívta ki, és miért kellett onnan kijönni? Hát Egyiptom egy nagy hatalom volt, tehát azért kellett onnan kijönni, mert nem voltak szabadok ott Izrael fiai. Rabszolgák voltak, és valamennyiünk életében ez játszódik le, Isten fel akar szabadítani bennünket, ki akar hívni bennünket a világból, ki akar hívni bennünket a bűnnek a mélységéből, az ösztöneinknek a rabságából, és azt akarja, hogy az ő választott gyermekei legyünk, választott, vagy kihívott, vagy örökbefogadott. Isten igazzá nyilvánít bennünket, mert hatalma van ehhez, és ki az, aki őt ebben megakadályozhatja. És mindenkit örökbe szeretne fogadni, mert ez az Istennek az akarata, hogy ha lehetséges, minden ember üdvözöljön, nem ő rajta múlik, ha ez nem fog bekövetkezni, és ilyetek hozzá tenni, hogy papok és politikusok mindig nagyobb veszélyben vannak nekik sokkal egyértelműbben, kellene megtérniük ahhoz, hogy Isten kedvesen fogadja őket. Isten nem sikeres politikusokat szokott örökbe fogadni, hanem inkább ilyen elárvultakat, ilyen mellőzötteket, bántottakat, mint amilyen Izrael is volt Egyiptomban. Tehát még gyermek volt, már megvolt, gyermek volt, nem volt megfelelő helye. A gyermekség azt is jelenti, hogy jogaiban is korlátozott volt. Nagyon érdekes megfigyelni az ősatyáknál ezt a vonást, hogy Noé az Úrral járt, vagy Énók Istennel járt, ismerjük ezt a kifejezést. Ez azt jelenti, hogy követte az Úrat, és az Úrnak tetszett ez, hogy van, aki figyel rá, hogy a gyerek az apjára szívesen tanul tőle, vagy az anyjára, szívesen tanul a szüleitől, boldog az, aki ezt még teheti, és boldog, aki komolyan veszi ezt a kapcsolatot, ezt a köteléket. Aztán látjuk majd azt, hogy eljön a nagykorúság ideje, és az is milyen fontos, de ez nem azt jelenti, hogy akkor megszűnik a szülő-gyerek viszony. Még gyermek volt, még nem volt meg a döntési szabadsága, még szinte szolga volt, mert ezt is jelenti egyébként itt a szavunk, ez a gyermek volt, kisbolytár volt, így is lehetne fordítani. Nem volt József se számadó, hanem aféle kis bolytár volt a mellékfeleségektől származott fivéreinek a nyájai felett, de csak kis bolytár volt. Az Úr a mi pásztorunk, mi bolytárok vagyunk legfeljebb, és meg akarjuk tanulni az Úrtól a nyájról való gondoskodásnak a szépségét és felelősségét. Tehát kihívtam az én fiamat, tanítottam őt, és rá akarom bízni a gyengéket, a nyájat, a hordozni való dolgokat, és örökbe fogadtam örökös társaim, mondja az ige azokról, akik Jézus Krisztus nevéről neveztetnek, és akik hozzá hasonlóan, vagy míg ő az első szülött az atya házában, mi az ő testvéreiként, de furcsa, de súlyos gondolat ez. Isten nem uralkodni, basáskodni akar felettünk, mint egy a jó családban. A szülő nem parancsokkal kormányoz, majd ezt is meglátjuk, hogy akkor miképpen, de az első mozzanat az, hogy az én fiamat szabadnak akarom látni. Se én nem akarom őt megkötözni, se azt nem akarom, még kevésbé sem akarom, hogy bárki, bármi megkötözze őt. Kihívtam az én fiamat Egyiptomból, és szabaddá akartam tenni. A második gondolat, aminél megálltam egy percre, az így hangzik, hogy én tanítottam járni. Én tanítottam járni, olykor karjaimra vettem, ismerős nekünk ez a kép, amikor a szülő megy a kis gyermekével, múlt héten belefűzzem ezt a gondolatot, Jeruzsálemben a nyugati falnál, a Kótelnél, a Sirató falnál, ahogy szokták mondani. Sok ilyen képet láttam, hogy apa a kicsi fiával, kis kipás fiacskájával, aki már elfáradt a sok jövésmenésben. Apa fölvette a kisfiát, és a gyerek odahajtotta a fejét az apja vállára, és így mentek tovább. Olyan szép kép volt. De akkor is szép ez a kép, hogyha nincs ott a kipa valakinek a fején, mindig gyönyörködöm ebbe is, mint hatgyerekes apa, magam is, meg nyolc unokás nagypapa, eszembe jut néha az, hogy milyen szép, milyen jó, milyen kedves dolog néha így folytatni az utat, hogy karjaimba vettem őt, ahogy a jó pásztor a karjaiba veszi az eltévedt bárányt is, és viszi, hogy a barátainak dicsekedhessék azzal, hogy megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Én gyógyítottam meg. Ez is itt van, ez a gondolat. A virasztás, a ringatás, az ápolás, a szeretet, mindaz, ami Jézus történeteiben is, példabeszédeiben előkerül, amit oly nehezen vett be akkor is, és ma is a gyanakvó emberi szív, pedig hát semmi okunk nem lenne arra, hogy gyanakodjunk, hogy vajon tényleg gyöngéden szerete engem Isten azzal az apai, vagy mondom inkább szülői jósággal, hiszen ő benne mind az apai, mind az anyai szeretet tükröződik, vajon tényleg ilyen odaadóan, ilyen érdek nélkül, ilyen tékozó fiút is hazaváró módon szerete engem az én mennyei atyám, igen, így szeret engem. Kicsit előre szaladtunk a harmadik pontunkkal, de itt az együttjárás kedves mozzanatai kerültek elő. Mindazonáltal hadd essék szó arról is, amit Ámos próféta mond, hogy vajon járnak-e ketten együtt, ha nem értenek egyet? Vajon járnak-e együtt ketten? Én tanítottam járni Izraelt, akkor miért nem alkalmazkodik hozzá? Miért nem bízhatok benne? És noha újra és újra elcsábul, újra és újra elfordul, én újra és újra visszatérek hozzá. Megnézzük ennek a szövegnek, egy picit romlott az anyaga, néha a különböző szereplők, személynévmások is keverednek, ki ez az ő, mikor beszél személyes hangon, és mikor beszél, mintha távolítaná magától a szereplőket. A szöveg mindig az Úrról van szó, aki keresi akkor is a gyermekeit, hogyha azok eltávolodnak tőle. Nem erre tanított az Úr. Ez a tanítottam járni, ez azt jelenti, hogy megtanítottam arra is, hogy együtt járjanak azok, akiknek az ügye, a története összetartozik. Legyenek hűségesek egymáshoz, ne csapják be egymást. Vajon lehet-e együtt járni úgy, hogy az egyik szüntelenül felmondja azt a bizalmat, ami a másik szívében tetten érhető és ellenőrizhető szüntelenül? Én tanítottam járni, és hogyha lesántult közben, vagy ide-oda billegve próbált meg az út közelében maradni, hol letért róla, hol visszatért, akkor meggyógyítottam őt. Tanítottam járni, mint Énókot, mint Noét, mint Ábrahámot, mindazokat, akik az Úrral jártak. Izrael népét, amely az Úrral járt a pusztában. Dávidot, aki azt írja, hogy még a halál árnyékának völgyében sem félek, és téveztem el az utat, mert az Úr velem jár. Az Úr tanít járni, hol előttem megy, hol követ engem, de mindenképpen a maga közelében akar tudni bennünket. Vajon megtaníthatott-e bennünket helyesen járni az Úr? Követjük-e az ő nyomát, és rá tudjuk-e bízni az életünket, és építhet-e ő is mi ránk a követésünkre? A harmadik dolog, aminél egy pillanatra álljunk meg, és amit már megérintettem az előbb, azt mondja itt az ige, hogy emberi kötelékkel vonom, ha el akarna távolodni tőlem, szeretetnek a kötelékével. Istennek a világ iránti szeretete az maradhatna ige, ellenőrizhetetlen dolog, ha nem tükröződne bizonyos dolgokban. Isten szeretetének a tükröződése, a világ kinézete is. Nem azt mondom, hogy úgy, ahogy egy-egy földrengés után marad, vagy úgy, ahogy a csatatér ott marad a földön, mert nagyon sok emberi hiba, önzés, hanyagság is szerepet játszik abban, olykor összedül körülöttünk a világ, de az, hogy Isten szeret bennünket, ez a világ színessége, kedvessége, megkapó látványa, meghittsége, erről sokat elárul, és Isten szeretete tükröződik az érző lények sokaságában, és ha imádkozunk az érző lények boldogságáért, akkor egy picit kezdhetnénk módosítani Agalinak a kérésén, hanem azt mondhatnánk, hogy hálát adunk, Urunk, hogy Te akarod az érző lényeknek a boldogságát, és ennek a feltételét is megteremtetted. Nem tőled kérjük, hanem együtt akarunk veled ebben működni. Mert Isten a szeretet köteleivel oda akar kötözni bennünket. Ez az odakötözés nem a rabság, nem jártuk körbe a témát, és rabságból, Egyiptomból indulva visszatérünk másfajta megkötözöttségre. Mi olyan fajta kötelékre gondolunk, amivel például egy hegymászót biztosítanak, vagy amivel a mentőhelikopterre fölemelnek valakit, vagy arra a kötelékre, amivel vödör és kút csévéje össze van kötve, ott, ahol a kötél elengedhetetlen ahhoz, hogy az értékek együtt maradhassanak. A szeretet köteléke ez. Úgy szerette Isten a világot, szoktuk mondani, megúrnásig is, és mégsem gondoljuk talán annyira komolyan, olyan igazán mélyen azt, hogy Istennek soha nem volt más a viszonya ehhez a világhoz, hogy Isten megérthetetlen, láthatatlan, hatalmas valóságából a legtökéletesebb képet, a legnagyobb képet az adja, amikor a szeretete, a minden felett diadalmaskodó szeretete ebből kiemelkedik. Pál mondja ugye a római levélben, meg vagyok róla győződve, hogy semmi, senki nem szakíthat el Istennek a szeretetétől. Ez a kötél nem könnyen szakad el. Emberi szeretet kötelékével vonom, az evangéliumra is hivatkozhatunk itt, hogy Isten nem elméletet küldött erre a világra, nem volt elég rámutatni a világnak a szépségére, nem volt elég rámutatni, amire mindig rácsodálkozunk, a szerelemre, ami emberek szívében kivirágzik, és oly kevéssé értjük meg, hogy miért pont ők, miért pont azzal, de valaminő módon Isten ebbe belerejtette a szerelem csodájába az irántunk való szeretetét is, és így tükröződött Jézusnak az önzetlen, önfeláldozó, odaadó szeretetében az, hogy Isten nem beszél mellé, nem félreérthető szóvirágokkal bombáz bennünket, hanem kitárta a világ felé a karját, hogy aztán ebből üzlet lett, hogy aztán ebből politikai hivatkozási alap lett, hogy ez szembefordít embereket, esetleg egymással, ez nem Isten művének a gyengesége, hanem ebből a fejezetből újra és újra előbukkanó gyarlóságnak az eredménye, hogy Isten bármit megtesz, majdnem így mondhatnánk, mindig valahogy előről kell kezdeni ezt az egész történetet. A Hádészban felébredő gazdagnak mondja azt Ábrahám, hogy van Mózesük, vannak prófétái, hallgassanak azokra. Ha Isten igéje nem tud meggyőzni arról, hogy Isten szeret mennyei atyát, kiválasztott, örökbe fogadott, járni tanított, meggyógyított, hordozott, a mind ezek után újra és újra, újabb és újabb ajándékokat, csodákat várnál azért, hogy bizonyítassék számodra, hogy ő valóban jó, akkor nagyon elveszett vagy. De fejezzük be azzal a gondolattal, hogy Isten emberi kötelékekkel von, és ez nekünk szóló üzenet is, a világ, ami bizonyságtételünk hitelességét, azon fogja lemérni, hogy ezek az emberi kötelékek a szeretet kötelékei-e. Tegnap beszélgettem Filip Tibor családjával, és a család erről, ilyen kedves, tiszta szívű ember volt, és erről beszélt a család, hogy egészen mostanáig, mindvégig a szeretet meg tudta rendíteni. A nagyon zárkózott, nagyon befelé fordult apát, nem olyan nagy dolog persze az, hogy szeretettel és könnyek között emlékeznek valakire, aki tanította a fiúkat nem csak járni, hanem korcsolyázni. Ezt el kellett anya elől titkolni, mert egy súlyos baleset után nagyon könnyen sérült a csípője apának. Ezt most tudta meg 30 év után az anya, hogy titokban mégis elment a gyerekekkel korcsolyázni. És ezek az apró kis borsák olyan élesen maradtak meg, hogy apa a szeretet mindenféle mozzanatára meg tudott rendülni. Hát rendüljünk meg Isten szeretetének megmegújuló és újra ránk áradó, nem csak morzsáitól, özönétől, és hasson át ez minket, hogy ne szólamokban jellemezze a mi életünket a szeretet, hanem cselekedetben és valóságban. Ott a minta előttünk, a Krisztus követés, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. És ez nem kell mártírnak lenni, lehet önzetlen szolgálat, nem elvárni azt, hogy engem mindennél jobban szeressenek, hanem a szerelemben is, az emberi kapcsolatban is előbb akarok én szeretni, és akkor csak reménykedem abban, hogy ennek visszajelzéseként a másik is ad. De vajon felülmúlható-e az a szeretet, amellyel Isten tekintett az ő kiválasztott hozzá, hogy sokszor hűtlen népére, ahogyan csapodár életünkre, ide-oda ingadozó életünkre tekint ma is. Istennek ez a szeretete töltsön be bennünket, tanítson bennünket egyenesen járni az ő útján, értesse meg velünk, hogy mit jelent kiválasztottnak lenni, nem kiváltságosat, hanem ő hozzá közelvalót, vele együtt szolgálót, és ebbe a kötelékbe, a szeretet kötelékébe fonódjanak be a mi szeretetünk szálai is. Amen.